A Mária Rádió világcsaládjának vezetői, Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, Dobszai Benedek ferences tartományfőnök és a Mária Rádió elnöksége kérésére Lukovics Milán ferences szerzetest nevezte ki a Mária Rádió műsorigazgatójának 2019. november 1-től határozatlan időre. Milán atyával Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját, és külön szeretettel köszöntöm Lukovics Milánt, a Mária Rádió műsorigazgatóját. Szabó Tamás vagyok, és azért ültünk most össze, hogy egy kicsit róla beszélgessünk. Honnan jössz? Mi a családi háttér?
Én is tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, téged is, elnök úr, és Budapesten születtem, egy testvérem van, tehát tulajdonképpen egy kis családban. Nőttem föl, anyai ágon Márionosztráról származik a család, az apai ág budapesti. Az anyai nagyszüleim ők reformátusok voltak, egyik dédapám református lelkész volt 100 évvel ezelőtt a Balaton felvidéken. Hát az apai nagyanyám pedig német, tehát ő mondjuk evangélikusként látta meg a napvilágot. Tulajdonképpen így az apai nagyapám volt így a leginkább templomba járó ember, de hát végülis az anyai nagyapám is református lelkésznek készült, csak aztán ugye a háború közbeszólt, és hát nem lett belőle lelkész, hanem hát mindenféle helyeken dolgozott, erdészet, bányász volt, igazából bányászként mentő nyugdíjba. Úgyhogy az életem első pár évét azt Váccot töltöttük, az anyai nagyszüleim oda költöztek Márionosztráról, és akkor aztán onnan költöztek a szüleim már velem együtt Budapestre, és hát akkoriban ugye ez egy városszél volt, a Pasaréti templom környéke, és akkor hát én így oda kezdtem járni hittanra, gyerekként ott voltam első áldozó, és akkor aztán hát így egyik osztálytársam hívott oda minisztrálni, és így kerültem én bele a Pasaréti ferences templomnak így a vérkeringésébe.
És a neved az a családban tudott, hogy honnan jött?
Biztos, hogy valahonnan a délvidék, vagy délről beáramló bosnyákoktól, szerbektől származhat a név. Tehát igazából viszonylag kevés Lukovics van, de nincs rokonság velük. Tehát valószínűleg ugye a Lukovics ág volt a budapesti, úgyhogy gondolom, hogy innen származik. Hát valószínűleg a Milán névnek így nem volt előzménye a családban. Igazából nekem Pálnak kellett volna lennem, vagy hát a keresztségben, keresztlevelemen szerepel ez a név, mert generációkon át az István és a Pál név váltogatta egymást, tehát az édesapám volt István, nagyapám Pál, és így tovább, és így tovább. Tehát az én esetemben a Pál név lett volna a soron következő.
És miért nem?
Hát azt nem tudom.
Ja, ezt nem tudjuk.
Az előbb említetted ezt a ferences kapcsolatot.
Hogyan alakul ki egy kamaszban, vagy ki tudja, mikor alakul ki benned az a hivatás? Tudat? Ez is inkább kérdés, amiben most benne vagy.
Tehát tulajdonképpen középiskolás koromra datálható az elhatározás, hogy hát akkor én ferences szerzetes leszek. Gyakorlatilag előtte, tehát mondjuk általános iskolás gyerekként én igazából hiába jártam a Pasaréti ferences templomba, meg volt a minisztráns, meg hát ott voltak akkora ferences kispapok, fiatalok. Én nem nagyon tudtam azt, hogy lesz valaki ferences szerzetes. Én valahogy olyan képen volt, hogy hát ezek nagyon jó emberek, és hát biztos valahogy ide csöppennek a felhőkből. És aztán utána a piarista gimnáziumba kerültem, ahol hát mondjuk akkor döbbentem rá, voltak éppen arra, hogy ott a tanáraim is szerzetesek voltak, és hát hogy ezek húsvér emberek, örömeik vannak, bosszúságaik a diákokkal, és így tovább, és így tovább. Tehát valahogy ott nyílt meg először egy olyan ajtó, hogy hát tulajdonképpen akár én is lehetnék ferences, vagy hát szóval pap, vagy szerzetes, mert hát ehhez nem valami különleges, nem tudom, származás, vagy nem tudom, mi kell, hanem hát inkább egy hivatás, vagy elhatározás is részben. Úgyhogy hát ez volt az első fontos mozzanat.
És ugye középiskolásként, kamaszként Biblia is előírja, hogy kell tékozló fiúnak lenni. Neked volt ilyen korszakod, amikor küzdöttél, harcoltál, szenvedtél kamaszként?
Igazából egy ilyen kicsit filozófikus, vagy tépelődő alkat vagyok, tehát én folyamatosan gondolkozom valamin, vagy küzdök gondolatban a világgal, vagy mindennel, tehát nagyon nagy ilyen kilengések nem voltak az életemben, ezek mondjuk nem valami fajta tudatos, vagy céltudatosságnak a következménye, meg nem is érdem, sok esetben talán mondjuk kicsit a kor is hozta, hogy hát a lehetőségek se voltak azért, hát a Kádár korszaknak, ugye a késői szakaszában sem közösségi tevékenység, vagy közösségek nem voltak, ahol nagyon menni lehetett. Úgyhogy hát ilyen értelemben gyakorlatilag számomra, amikor az iskola meg a templom volt így a szocializáció terepe, és hát ezek meg nagyjából egy irányba mutattak. Uh-huh. Úgyhogy hát ezek úgy nagyjából megvédtek a kitérőktől.
Én emlékszem, hogy szóval én nagyon-nagyon bolond gyerek voltam a bent, tehát azon csodálkozom, hogy szüleim nem vertek agyon, de egyszer, még talán elsőben, középiskola, Esztergomba jártunk, és ott összefutottam egy fiatal ferences szerzetessel, és olyan jót beszélgettünk, hogy utána két hetente stoppal elmentem hozzájuk, valami kis fiatal közösségük volt. Nagyon jól éreztem magam, az önpusztítás pedig a másik volt a serpenyőben, ahogy az lenni szokott, de nagyon mélyen megérintett az a, igen, valószínűleg a személy, aki akkor fogadok, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok visszaemlékezni a nevére, mert ugye ma még kell, hogy legyen ő, mert most mennyi lehet, 80 éves, tehát elméletileg lehetne. Nos, van-e olyan személy neked, akit az életedben hordozol, mint aki tényleg nagyon, nagyon fontos számodra abban, hogy kialakuljon a te személyiséged? Kik vannak meghatározó elemek, személyek az életedben?
Nagyjából már meghalt, tehát én nagyon hasonlítottam ő rá. Uh-huh. Mert ez persze alapvetően egy külsődleges dolog, de talán mondjuk így a alma sem esett nagyon messze a fájától, hát ez meg nyilván a szülők, család is meghatározó. Másrésztről nyilván a ferencesek és a piaristák, hogyha mondjuk ilyen halmazt mondanék, hát közülük persze aztán vannak kiemelkedő személyiségek. A gimnáziumi osztályfőnököm Görbe László volt, őre, hát én is matek-fizika szakos tanár lettem, mint ő, úgyhogy hát őre mindenképpen szeretettel és tisztelettel gondolok. De hát mondjuk a tanárim közül többen is voltak ilyenek, jelen is tanár úr, akivel részt vettem az első római biciklitúráján, hát ez is egy meghatározó élmény volt. De hát még ugye a tanáraim közül többeknek is így a gesztus egyénisége azért az fontos volt. Hát a ferencesek közül, amikor beléptem a rendbe, akkor az első év az az újonc év, noviciátus, ott a Barsi Balázs atya volt a magiszter, hát szintén meghatározó személyiség, és hát azóta is remélem, hogy mondhatom, hogy közel állunk egymáshoz. Aztán Tokár János atyát, akit szintén így sokan ismernek, ő volt utána a magiszter, a nevelő a növendék években, de hát mondjuk hát ott ugye aztán már életvitelszerűen egy fedél alatt éltem így a ferences szerzetesekkel, meg hát azóta is, úgyhogy hát biztos, hogy ők közülük nagyon sokan. Aztán Szentendrén, hát ugye a igazgatóm volt hosszú éveken keresztül, a Fekete András atya, tehát még tőle azért nagyon sokat tanultam már, amikor már így, hogy így mondjam, munkába álltam. Hát szinte most azon gondolkozom, hogy kit hagyok ki, akit tulajdonképpen nem lenne szabad kihagyni.
Az párhuzamosan történt, hogy tanári pálya és a szerzetesség, vagy valamelyik előbb van?
Mind a kettő nagyjából egybe esik, mm-hmm. tehát szerettem volna tanár lenni már gyerekkoromtól kezdve. Mm-hmm. Ez előbb jutott eszembe. Mm-hmm. De hát ugye a késő Kádár korszakban sem volt ez olyan nagyon egyszerű dolog, úgyhogy nagyjából így otthonról azt az eligazítást hallottam a fülembe, hogy hát azért ebben a rendszerben a tanárokat megfigyelik, meg így, meg úgy, nem annyira szerencsés választás ez. Hát akkor ezt úgy félre is tettem, és hát tulajdonképpen a szerzetességgel együtt nyílt meg egy kicsit számomra ennek is a lehetősége. Uh-huh. A rendszerváltozás előtt ugye valaki csak úgy lehetett ferences, bencés, piarista, szerzetes, vagy éppen iskolanővér, ha egyúttal tanár is lesz. Tehát mondjuk így a rendbe való jelentkezéssel együtt ez így eldőlt ez a kérdés. Uh-huh. Tulajdonképpen csak a szakot kellett kiválasztani. Úgyhogy utána pedig az érettségi után jöttem a rendbe, akkor következett egy év noviciátus, az alatt nem volt más jellegű tanulmány, és hát akkor utána egy időben tanultam a teológiát, meg jártam az egyetemre.
Ez azt jelenti, hogy amikor egyetemre jársz, az már a rendszerváltoztatás kezdetének a folytatásaként.
Igen, 88-ban érettségiztem, 89-ig voltam novicius, és 89-től 94-ig tanultam teológiát, meg jártam az egyetemre. 94-ben végeztem.
Mondjuk az egyetemi közeg, az ötvösön végeztél, gondolom.
Igen.
Az nem egy vallásos közeg, az ötvös pláne nem, gondolom én. Hogyan tudták rólad a, mondjuk a csoporttársait, vagy te egyébként egy szerzetes növendék vagy, és hogyan fogadták ezt?
Ez érdekes volt. Én alapvetően azóta is ugye nagyra becsülöm azokat a szituációkat, amikor tulajdonképpen olyan tevékenységben vagyok együtt valakikkel, amik nem kifejezetten egyházias tevékenységek. Tehát Szent Ferenc is így került közel a maga korához, hogy építkezéseken vagy mezőgazdasági munkákban dolgozott. Tehát az egyetemre nem rendi ruhában jártunk, hanem civil ruhában. Úgyhogy hát sokan valószínűleg ezt így nem vették különösebben észre. Vagy hát elsőre semmiképpen. Nyilván ugye azért akkor az 89-ben még nem lehetett pontosan tudni, hogy itt rendszerváltozás lesz, úgyhogy nem tudtuk, hogy itt mi fog következni nagyon, nagyon rövid idő leforgása alatt. Tehát egyfajta ilyen tartózkodás, óvatosság azért volt bennünk. Fel voltunk mentve a politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus és dialektikus materializmus tantárgyak alól. Hát ez nyilván a csoporttársainknak azért szemet szúrt. De hát egyébként is persze aztán egy idő után valamennyire összeismerkedtünk. Azért érdekes az, hogy aki így elkezdett érdeklődni, vagy kérdezősködni, hogy hát most én például most hogyan élek, mint élek, nem feltétlenül tudta azt, hogy mit jelent az, hogy ferences, szerzetes. Ennek a szó összetételnek az egyik tagját sem értette pontosan. De hát azért ott is voltak egyébként hívő fiatalok, tanárok is, és aztán hát ugye ez úgy lassan kiderült. Ami egy ilyen személyes, én matek-fizika szakra jártam, tehát azért még ott az órák nagy részén azért nem személyes ismerkedés zajlott. Ugye a nyelvórák voltak ez alól kivételek, mert hát ott óhatatlanul szóba kerülnek olyan témák, hogy hát mondjuk ki hogy reggelizik, vagy ilyesmi, ki készíti a reggelidet, és hát emlékszem, hogy akkor hát most én ott nem álltam elő egy ilyen coming out-tal, hogy hát én most tulajdonképpen hol élek, vagy mint élek. Hát azt mondtam, hogy a testvérem készíti a reggelimet, és hát akkor már jött a következő kérdés, hogy hát ilyen ügyes testvéred, igen, ilyen ügyes, és hát mennyi idős? 80 éves, hát a válens testvér a szakácsunk pasaréten, hát körülbelül annyi idős volt. És hát akkor itt aztán utána nyilvánvaló, hogy el kellett magyarázni, hogy hát tulajdonképpen egy szerzetes közösségben élek, vagy egy kolostorban, és hát akkor persze megdöbbentek. Úgyhogy ilyen történetek bőven voltak.
Volt válság a szerzetesi életedben? Papi életedben?
Hát hál' Istennek nem. Nem, nem. Tulajdonképpen most olyan a növendékkoromban, hogy most össze kéne csomagolni, és el kéne menni, vagy más út után kéne nézni, ilyen nem volt. Hát azóta, hogy pap vagyok, hát eltelt 25 év, hát hál' Istennek azért az Úristen megóvatta attól, hogy ledobjon az a ló, amire fölültem. Hát. Vagy hát szóval, hogy én leessek róla, vagy elügyetlenkedjem. Hát.
Adjunk hálát az Isten.
Igen.
Most már 25 éve tanár is vagy. és akkor 25 év korosztályait látod egymás után. De hogy látod a mai, igen, a mai fiatal korosztályok gondolkodását, helyzetét? Szóval mi a fő benyomásod? Vagy esetleg mi a változás, amit látsz folyamatként, amióta tanár vagy?
A közmondás azt mondja, hogy valaki nem látja a fától az erdőt. Uh-huh. Tehát én úgy érzem, hogy én elég közel vagyok az iskolához, a gyerekekhez, hogy most hát erről egy ilyen nagyon átfogó képet fessek. Én egyfelől azt érzem, hogy a gyerek számára megváltozott a világ ez alatt, az idő alatt nagyon-nagyon. De például, amikor az én gyerekkoromban az iskola az egy ilyen ablak volt a világra. Tehát emlékszem úgy körülbelül arra, hogy úgy harmadik osztályos lehettem, amikor nem tudom én hogy, de úgy felsejlett előttem, hogy negyedik osztályban majd történeteket fogunk olvasni Mátyás királyról, és hát az milyen érdekes lesz. Most valahogy ezzel szemben a gyerek számára az iskola nem egy ablak a világra, hanem hát számára a világ már sokkal színesebben, mozgalmasabban megjelenik a szeme előtt, amihez képest az iskola egy olyan rendszerezett ismeretanyagot ad át neki, ami a színes és mozgalmas világhoz képest még bizonyos fokig hát unalmas, vagy nehezen követhető, vagy nem is érthető a számára, hogy miért kell ezt így fölépíteni. A szocializációban is, tehát én nem voltam úttörő, tehát nem voltam úttörő tábor, voltam úttörő, kisdobos, de nem jártam táborba, de hát ebből gyakorlatilag az következett, hogy máshova se. Tehát ilyen értelemben gyerektársaság, hát azok a szomszéd gyerekek voltak a társasházban, ahol laktunk. Úgyhogy meg hát valamennyire mondjuk ilyen ministránsok, vagy ilyesmi, de ez azért úgy bizonyos fokig úgy hiányzott is, vagy néha így gyerekkoromban, vagy kamaszkoromban, hát minden gyerek szeret a kortársai között lenni, vágyik valami fajta közösségre, tehát ez ott nem nagyon volt. Ez akkor egy ilyen hiány, mínusz volt a számomra, de hát a mai gyereknek ugye az iskola nem feltétlenül a közösségi tapasztalat, a szocializáció, hanem már ezen kívül is, meg ezt megelőzően is, hát hogy ilyen, tehát rengeteg lehetősége van. Tehát ezek nehezítő tényezőek a gyerek számára. Én elsőbb a középiskolásokkal foglalkoztam. Egy meghatározó dolog a bizonytalanság. Tehát, hogy nyilván korábban is azért ezek a gyerek számára életfordulók, hogy kikerül az általános iskolából, vagy kikerül a középiskolából, ezek egy ilyen nagyon bizonytalan dolgok, és akkor azért, hogy biztos pontokat találjon, hát néha olyanba kapaszkodik, amiben nem kéne. De mégis azért én abban a tudatban nőhettem föl, amit persze utána nem igazolt vissza az élet, de hát, hogyha mondjuk én valamit elhatározok, hogy ezt fogom tanulni, vagy ez is ez leszek, akkor abból fogok majd nyugdíjba menni. És hát nyilván az én generációm közül hát nagyon sokan mentek, vagy mennek abba tönkre, hogy hát nem tudták feltalálni magukat a világban, vagy nem rendelkeztek olyan tudással, amit el tudtak volna adni. Na most ez a mostani gyerekre, aki ezt a szülein látja, azért egy ilyen jövőtől való félelemben csapódik le. Amit én bevallom őszintén, hogy diákkoromban hát nem tapasztaltam úgy, mint ahogy most érzem, hogy a mai gyerekek, diákjaink ezt át kell, hogy éljék. Ezen kívül persze az is egy érdekes dolog, hogy ugye, hogyha mondjuk így a vallásosság, hit, istenkeresésben is azért van valami fajta változás, talán mi mondjuk diákkorunkban nagyon megbecsültük azt a, vagy jobban megbecsültük azt a kevés számú közösségi alkalmat. Amikor úgy éreztük, hogy nem kell titkolni a vallásosságot, vagy hát, hogy valami fajta ilyen közösségi tapasztalattal is párosul ez. A mai gyerek sokszor talán viszont jobban keresi újra a személyességet, vagy ezt a személyes Isten tapasztalatot, amit talán mi nem annyira kerestünk érzésem szerint.
Van egy ilyen figyelem, érdeklődés Hát a spiritualitás iránt biztosan, de...
Hát az az érdekes, hogy most egy hetedikes osztálynak, aki hát azért nem 20-30 évesek, hanem hát ugye 13 éves fiúk, lányok, nekik tartottam most egy ilyen nagyon rövid lelki gyakorlatot.
Igen.
És hát ezekből szeretem belevenni azt, hogy legyen egy, ha rövid idő is, de egy személyes beszélgetés mindegyik gyerekkel. Hát ezt valami kis ügyes szervezéssel, hogy a többieknek valami egyéb elfoglaltságuk legyen ez idő alatt, azért ez így lehetséges, és ha sikerül jó előkészíteni, hogy a gyerekek hát valami elgondolkozzanak, vagy valami kérdést, vagy témát hozzanak, vagy ami őket foglalkoztatja, akkor ezek a beszélgetések persze csak pár percesek, de mégis intenzívek. Na most, hát jött egy fiúcska, és hát megkérdeztem tőle, hogy hát mégis mire gondoltál, hogy mivel fog telni ez a pár perc, amit mi beszélgetünk, és erre hát mondta, hogy hát ő nem is gondolt semmit, mondjuk ezzel nem volt egyedül, és azt mondta utána, hogy meg hát ő nem is tudja, hogy ez az egész lelki gyakorlat, hát ő neki nem volt olyan élménye, tapasztalata, hogy Isten közel van hozzá, vagy ilyesmi, és a többiek, az osztálytársai közül pedig van, aki beszámol arról, hogy hát ő itt vagy ott, vagy ilyen-olyan tevékenységben, szituációban, hát közel érezte magához az Úristen. Hát ő meg nem. Na most ez benne van az, hogy hetedikes gyerekek végül is valamilyen formában erről egymás között beszélgettek, vagy hogy ennek a gyereknek ott kicsit tudatosodott az, hogy erre talán ő is vágyna, vagy hogy ez neki nincs. Hát nyilván valahogy azt tudtam neki mondani az adott szituációban, hogy hát azért egy ilyen 13 éves kor körüli fiúcska azért hát sokszor az érzelmekkel olyan bizonytalanul áll, hát nem csak érzelmeink vannak, hanem hát értelmünk is van, tehát hogy keresse talán értelemmel is az Úristent, tehát próbáltam nekik kézbe adni a szentírási szöveget, hát mondom, hát ezt végig gondolod, vagy adtam hozzá kérdéseket, ez meg az, hát akkor azért talán azt fogod tapasztalni, hogy ez úgy megszólal a számodra, és hát akkor talán ebben közel lesz hozzád az Úristen, vagy szól hozzád. Na, tehát, hogy érdekes kis benyomásom volt ez ami friss, de talán mondjuk nem annyira egyedi szituáció ez, hogy én azt gondolom, hogy valahogy a mai gyerekek, fiatalok vágynának, vagy keresik, vagy fontos nekik egy ilyen személyesség az Isten kapcsolatukban.
A gyerekeket döntően a szülők vagy a tanárok segítik valamilyen irányba, vagy az ő példájuk segíti. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a vallásosság jelensége, jelenléte az tényleg radikálisan csökken. Megnézzük a statisztikákat, és így tovább. Mit tudunk ma tenni? Mit tud tenni a felnőtt korosztály, hogy a gyerekek ezt is megfontolják, mert itt rengeteg minden oda van neki kínálva, megtalálják, de megfontolják azt, hogy a vallásos gondolkodás, vallásos életszemlélet, az nekik jó vagy nem. Mit tudunk ebben segíteni?
Én nekem nagyon elgondolkoztató az a mondat a Szentírásból, amit Szent Pál ír, hogy a hit hallásból ered. Vagyis személyes tanúságtételből. Voltak éppen, most nyilván kivételek mindenre vannak, amik erősítik a szabályt, tehát azért voltak éppen embereknek hiszünk. Amit úgy mondunk, hogy szent hagyomány, vagy az egyház, tehát hogy egyszerűen a leírt szó mögött ott van egy olyan, hát végülis élő hagyomány, amit 2000 év, vagyis az körülbelül 66-67 generáció, hogyha 30 évvel számolunk egy generációt, tehát körülbelül egy ilyen hosszú láncolaton keresztül, de hát személyes kapcsolatokon keresztül jut el hozzánk. Most nyilván van olyan, aki, olvastam egy könyvet, ott használja magára a szerző, hogy beleolvasta magát a katolikus egyházba. Tehát nyilván van ilyen, aki egy meghatározott templomban senki nem volt ott, és ott ő hirtelen hívő, meg keresztény lett, meg volt, aki hosszas keresgélés és az olvasmányai, vagy személyesen nem ismert személyek, szentek, vagy nem feltétlenül kanonizált szentek, de hát mondjuk nagy egyéniségek áttételes hatására, de hát azért mondjuk a legnagyobb többség azért mégiscsak valahogy személyes kapcsolatokon keresztül teszi magáévá a hitet. Tehát tulajdonképpen hát ma is azt gondolom, hogy ez a legfőbb eszköz, vagy hát hogyha mondjuk Jézus Krisztusra gondolok, akkor ő egyetlen sort le nem írt, semmilyen szervezeti működési szabályzatot le nem diktált, hanem hát egyszerűen azt mondta, hogy hát menjetek el a közeli falvakba, és beszélgessetek az emberekkel. Tehát valamiképpen a jelenlétből és az emberi kapcsolatokból adódik szerintem ma is tovább a hit.
Én ennek nagyon örülök, mert ugye azt mondod, hogy a tanúságtétel az, mármint az emberi példák, az életem példája talán megragad embereket, és arra meg lesz egy eszközünk, vagy van egy eszközünk a Mária Rádió, hogy a tanúságot tegyünk. Csak egy apró megjegyzés, hogy mennyire igaznak érzem én ezt a tanúságtételt. Az én vallásosságom egy ilyen kultúrvallásosságnak volt minősíthető, ha egyáltalán annak. Volt bennem érdeklődés, nyitottság, gyerekkori tapasztalatok, de hát meg egy felnőttkori érdeklődés, mint kulturális jelenség iránt. Hát a Biblia nélkül nem lehet megérteni az európai kultúrát ilyen egyszerű. De ami áttört bennem, az egy ilyen személyes tanúságtétel volt. Tehát nekem ott esett le a tantusz, amikor 93-ban, decemberben temettük Antalt, és Antal József ravatalán, ugye az volt a Borbelicnek mondta ezt, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert annak van jövője. És akkor előtte, mint a széthúzták volna a függönyt, mit miért csinált, miért is vagyok én itt, mi az én dolgom, hagyd el gyorsan a politikát, semmi szükség arra. Semmit nem csinál meg. Tehát, hogy mennyire igazad van, hogy lehet, hogy elég egy mondat, ami éppen akkor célba talál, nem tudjuk, de tanúságtétel nélkül nincs. Boldog vagy a hivatásodban?
Én úgy gondolom, hogy igen, bár mondjuk ezt a kérdést én nem szoktam így minden nap vizsgálgatni, tehát...
Boldogtalanságot viszont vizsgálja az ember, hogy mi elégedetlenséget, fájdalmakat ha megél.
Hát az is mindig van. Tehát, de hát ez együtt az élet, úgyhogy aminek pedig azért úgy összességében az az érzésem, hogy jó az íze. Úgyhogy egy filozófikus alkat, egy tépelődő ember boldogsága, igen, azt elmondhatom. Szeretném, hogyha a rendi ruhámba temetnének el, igen.
Mennyire van kapcsolatod a régi diákjai?
Hát van, akivel nagyon szoros, van, akivel tulajdonképpen tartós és szilárd, de hát nyilván ritka találkozások. Vannak olyanok, akik úgy eltűnnek a szemem elől. Hát ez nagyjából olyan, mint amiről minden tanár be tudna számolni, hogy még egy érettségi találkozón hát mindig van egy pár olyan gyerek, vagy sok-sok esetben, akiről hát úgy igazából nem nagyon tudunk. De nem csak én nem, hanem az osztálytársak sem. Hát ilyenek is vannak. Ugye az, hogy én ennyi időt töltöttem el már pedagógusként, azért az azt jelenti, hogy vannak családok, ahol a 4 generációt ismerek. Tehát, hogy ugye mondjuk akiket tanítottam mondjuk pályakezdőként, azoknak természetesen ismerem a szüleit, szülőértekezletek, fogadóra, szülői programok, ez meg az. Akkor utána ezeket a diákjaimat már az érettségi után pár évvel azért eskedtem meg, hát azért már a diák évek alatt is van egy ballagás, ahol ugye nyilván megjelennek a nagyszülők, na most egy esküvőn sok esetben a nagyszülőkkel beszélgetek, mert mindenki más mindennel van foglalva, a nagyszülők viszont hát örülnek, ha mesélhetnek, és akkor aztán egy bizonyos idő után hát persze temetésekre is sajnos sor kerül, illetőleg hát a egykori diákjaim gyerekeit, ugye keresztelés, stb. Tehát akkor a négy generáció. Na most ez azért nyilván sok esetben, hát azért egy nagyon-nagyon szilárd kapcsolatot eredményez, mondjuk úgy, majd meglátjuk, hogy ezek a gyerekek hát aztán szépen lassan bele nőnek az iskolás korba, hogy hát végül is az, hogy már generációk óta valamiképpen engem ilyen pozitív vagy negatív előjellel, de emlegetnek, azért az nyilván azt jelenti, hogy nem vagyok a számára egy idegen.
Milán atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával beszélgetünk. A statisztikák azt mutatják, kutatások azt mutatják, hogy a vallásos emberek, a vallásos családok életútja, vagy egyáltalán az életük, értsük helyesen ezt a szót, normálisabb, mint aki nem találta meg a vallást. Lehet ezt tapasztalni abban, ami a te személyes tapasztalatodban, tanár, négy generáció, nem tudom hány gyerek, ezer gyerek, akivel kapcsolatban vagy, mármint akit láttál és látod az életét. Lehet látni tényleg ezen a mintán, hogy könnyebben oldja meg az élet problémáit. Egyáltalán elégedettebb. Szóval, hogy nyugodtabb és békésebb, és nem éri annyi, nem tudom, fölrobbantó élettapasztalat, mint sok más családot, akit látunk magunk körül.
Mondjuk ugye én nem nagyon csináltam statisztikát, összességében vagy felületesen persze, talán mondanám azt, hogy igen, mondjuk én kamasz gyerekekkel foglalkoztam a legtöbbet eddig életemben, és egy kicsit az én agyam hajlamos arra, hogy arra a srófra járjon, mint az övék. Uh-huh. Tehát ugye ez a korosztály sokszor megkérdezi azt, hogy hát most azért, mert valaki templomba jár, attól jobb embere. Na most erre végül is az a válasz, hogy valószínűleg jobb ember önmagánál, ha az az önmaga nem járt volna templomba. Tehát, hogy tulajdonképpen azért az életben vannak lefele húzó erők, és hát azért az, aki valami komoly felfele irányuló légáramlatot kifog, hát annak talán összességében persze emelkedik az életminősége is. Most ezzel együtt persze a kereszténység az nem egy ilyen olyan társas utazás, amit befizettem a valami nagyon-nagyon napfényes vidékre a világban, hanem hát ugye Jézus azért azt is mondja, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Tehát az, hogy mondjuk az egyházban sokszor nagy számban találkozunk bűntudattól gyötört, vagy éppen az élet hajótöröttjeiként tengődő emberekkel, vagy nagy bűnökből szabadulni akaró emberekkel, azért mondom, hogy picit nehéz statisztikát csinálni. Szóval biztos, hogy találunk sok-sok embert, aki nem vallásos, meg nem jár templomba, és nagyon jó ember, és mint ahogy azok között, akik a mi iskolánkba végeztek, vagy azok is, hát nem tudom, nem sikerült úgy az életben minden, ahogy azt elképzelték, de azért összességében a saját tapasztalat, vagy akárki más, én hát azért azt gondolom, hogy valószínűleg hát mi azért kapaszkodunk a hitbe, vagy az anyaszentegyházba, vagy akár az egyháznak az előírásaiba, vagy az erkölcs előírásaiba, mert ha ezt nem tennénk, hát akkor érezzük, hogy lecsúsznánk.
Igen, erre mondta a kedvenc öreg szerzetesem, nagy kávéivó, hogyha nem lenne a kávé, akkor biztos alkoholista lennék. Hát akkor így vagyunk a hittel is, hogyha nem lenne meg a hit, mint kávé nekünk, akkor alkoholisták lennék. Az helyesen értelmezve ezt.
Hát tulajdonképpen az evangélium azért azt mondja, hogy ha törekedjetek bemenni a szűk kapun, tehát hogy nem törekszünk, akkor azért ott a bukáson vagy a lecsúszáson azért nem kell nagyon meglepődni. Most akinek ez sikerül elkerülni, az jó, hát annak örülünk saját erejéből, vagy az Úristen láthatatlan kegyelmének a felhasználásával, de azért na, megjön a kamasz gyerek, ugye sokszor kérdezi azt, hogy most hát az előírások, a templom, bajárás, ez meg az, ezek mind nehezek, meg korlát, meg teher. Ez így van. És És hát ezek viszont azért sokszor hát azért vannak, hogy megtartsanak bennünket. Hát, na, hát én azért azt gondolom, hogy ha ezekben nem kapaszkodnánk, akkor hát hány ember panaszkodik egy jónásban abban, hogy mindent megtesz, és hát nem jut, nem hogy 5-ről a 6-ra, de hát 1-ről a 2-re sem. Na igen ám, de hát mégiscsak 10 körömmel kapaszkodik valamiben. Mi lenne, ha nem is kapaszkodna? Tehát, na, tehát nem feltétlenül tud az ember, aki templomba jár, keresztény, most rövid idő alatt a látványos fejlődésre beszámolni, vagy hogy most mennyire jó ember lett, vagy hasonló. De azért azt gondolom, hogyha erre nem fordítana a figyelmet, ebbe nem fektetne energiát, hát akkor magától nem biztos, hogy ott tartana, ahol tart, vagy nem egy lecsúszás fenyegetne bennünket.
Ja, számomra az a sokat mondó, hogy ha megnézem a számokat, hogy igen, mindegy, hogy melyik felekezethez tartom. Tehát akit önmaga éli azt az életet, ami vallásos, ha ezt a csoportot összehasonlítom a másokkal, itt kevesebb az öngyilkosság, kevesebb a drog, lehet, hogy egészségesebben él. Úgy, nyilván személyes küzdelmek megvannak, de azért mégis itt a való, tehát ebben a világban is a jobb élet lehetőségét kínálja, nyilván azok az Isten szabályok, amiket tanácsolt a Jóisten, hogy így kéne élni, és annak egy részét meg tudod tartani, akkor már is valami. Tehát ne, mert a racionális világban ugye meg kell győznünk egymást, hogy érdemes, mint ahogy a második János Pálnak volt egy nagyon szép kifejezése, vagy gondolata erre, hogy én értelek benneteket, hogy úgy éltek, mintha nem lenne Isten. De gondoljátok át, mi van, ha van? Mégis, mi van, ha mégis van? Nem kéne akkor másként? Nem nagyobb kockázat?
Igen.
Úgy élni, hogy nincs Isten, pedig ha van, akkor az mit jelent? A másik, amit ide szeretnék még tenni, hogy nekem az ilyen kulcsmondata, ez az Izajás, hogyha nem hisztek, nem maradtok meg. És hogyha most csak a gyerekekre gondolok, hogyha megnézem Írországot, a maga vallásos, nem is annyira templomba járó, de ugye az életben ott van ez. Ahol az, hogy van 5 gyerek, az olyan természetes, mint hogy föl kell a nap. És hogy az átlag életkor 24 év, nálunk meg 40. És az bennem állod az zörögből, hogy hát ha nem hisztek, nem maradtok meg. Mert akkor a gyerek az élet nem számít, akkor egész más. Egyáltalán van módunk még, hogy mondjam, fölébreszteni az embereket, hogy te a hitünkön és az abból következő életformán múlik, hogy egyáltalán megmaradunk-e nemzetnek, megmaradunk-e családoknak. Van ennek ma még esélye?
Hát a jövőben én se látok, hogy a
nem jóslással keresünk.
Bölcsek kövét se hordom a zsebemben. Nyilván az ír példa is roppant érdekes, mert hát azért az utóbbi évtizedekben
támadják azt
a vagy inkább utóbb, én nem is tudom mennyi időben, de hát azért elhagyták először a nyelvüket nagyobb részt, talán hát az utóbbi 100 évben,
az
vagy
200,
igen, és az utóbbi évtizedekben meg azért hát egy kicsit a hitüket is kezdték. Meglátjuk, mi lesz belőlük is. Na most nyilvánvalóan a kereszténység az közösségteremtő erő is. Nagyon érdekes persze az, hogy ugye az evangélium, vagy vagy az ős kereszténység az bizonyos fokig nemzetek fölötti volt, vagy roppant újszerű volt nagyon-nagyon sokszor. Tehát azt mindenképpen hibának érezném, hogyha az egyházat pusztán egy hagyományőrző egyesületnek tekintenénk, vagy valami fajta ilyen nemzeti öntudat őrzőjének pusztán.
Egyetértek, igen.
Azt, hogy természetesen hát az, hogy a család, a gyerek, a mások érdeke, az, hogy nem csak egyéniség vagyok, hanem nem tudnék más emberek nélkül élni. Hát biztos, hogyha ezt a tudatot a kereszténység megerősíti, vagy életben tartja, az nyilván az emberi értékekre is rányítja a szemünket, tehát amit egy közösség hordoz, meg hát természetesen a közösségi létmódot is erősíti. Tehát ilyen értelemben persze ezeken keresztül hozzájárul egy nemzetnek is a életminőségéhez. Ezzel együtt persze keresztény utópia sem életszerű. Próbálkoztak ezzel néhányszor itt-ott a történelemben, úgyhogy azok általában aztán mindig balul ütöttek ki, hogy igazából nincs, hogy mondjam, földi mennyország, vagy ideális társadalom kereszténység szempontjából sem, de hát természetesen a kereszténységnek, hát főleg ez az utóbbi bő 100 évnek ugye a egyik nagy változása az egyházban, hogy hát van érvényes mondani valója a társadalom élete számára.
Pont ez az egyház társadalmi tanítása, ami nagyon hiányzik. Például nálunk a rádióból is, amivel foglalkozni kéne, mert valóban minden a teremtésvédelemtől bármire az egyháznak van érzésem szerint helyes válasza, tehát amit érdemes lenne úgy széles körben terjeszteni. Szóval az engem igazán az foglalkoztat, hogy tudunk tanúságot tenni, hogy azt az emberek azt mondják, ez jó, ezt értem, ezzel tudok azonosulni. Mert hogy a felelősségünk valószínűleg az, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez helyes vagy meg vagyunk róla győződve, akkor nagy botorság lenne meg felkínálni a többieknek, hogy te nézd, nekem ez jó, lehet, hogy neked is jó, próbáld meg. És ott egy versenyben vagyunk, úgy őszintén, a rengetegféle eszme, gondolat, életforma, életmód, stílus között egy vagyunk. A többi között a versenyben. Tehát ebben viszont helyt kellene állnunk. Mert hát ugye ezt mondták nekünk, hogy és akkor a világ végső határáig meg még három faluba vezetni kell. Szeretettel köszönöm ezt a beszélgetést Milán atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával.
A Mária Rádió világcsaládjának vezetői Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek, Dobszai Benedek ferences tartományfőnök és a Mária Rádió elnöksége kérésére Lukovics Milán ferences szerzetest nevezte ki a Mária Rádió műsorigazgatójának 2019. november 1-től határozatlan időre. Milán atyával Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke beszélgetett.